Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
No kérem szépen, Kazahsztán van most a célkeresztünkbe. Az ország gazdasági portréját Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere fogja majd felvázolni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát egy olaj országról van szó, amelynek ugye a gazdasága erre a nyersanyagra alapul.
Igen, igen, de azért Kazahsztánról mondanék pár dolgot, ami talán még minket is jobban érint. Tehát méretét tekintve a világ 9. legnagyobb országa 2,7 négyzetkilométerrel, tehát hatalmas ország, amelynek körülbelül 0,8 millió négyzetkilométer alkalmas mezőgazdaság művelésre, és annak körülbelül abból 200 ezer négyzetkilométert, azért kétszeres magyarországi területe teljesen jó mezőgazdaságra, tehát egyébként ez a szovjet érában egy nagyon komoly mezőgazdasági terület volt, olyannyira egyébként, hogy ők fölnéztek a magyar mezőgazdaság elég sokszor, én konferenciákon, egy BDO-s konferenciákon találkoztam ilyen kazak kollégákkal, akik egyik másiknak volt még ebben része. Most egyébként a történelemről annyit, hogy belemegyünk a gazdaságba és az adójogba, hogy egyébként egyes történelmi kutatások szerint mi az etel közben úgy értünk, hogy innen jöttünk Kazahsztán környékéről. Tehát ha nem is családi szinten, de valami fajta rokoni kapcsolat is elképzelhető itt még közöttünk. Tehát a magyarok vándorlása során valahonnan onnan kellett állítólag tudósok szerint indulni. Tehát ez egy hatalmas ország, és úgy, ahogy mondtad, egy baromi gazdaság, baromi erős gazdasággal, ami elsődlegesen ugye a szénhidrogénekre épül, de hozzá kell tenni, hogy az írások szerint a bengyelejebbféle ilyen periódikus rendszernek a 110 elemjéből 99-ig van. Tehát úgy tűnik, hogy nincsenek rosszul felszerelve, és ebből eredően a kőolaj mellett nagyon erős a fém és az egyéb bányászati tevékenység. Tehát azt lehet mondani, hogy egy igen színes gazdaságú ország, amelyik gyakorlatilag 20 éve nagyon szépen működik. Mi Kínáról beszélünk, de azt mondják, hogy 13-ig évi 8%-kal nőttek ők is. Tehát egy nagyon komoly erős gazdaságot tudtak felmutatni, ami szerintem mindenképpen meghatározó. Egyébként a területének nagyságára jellemző, hogy az a Bajkonur, amiről sokat hallottunk, és az orosz űrprogramnak volt a középpontja, az is náluk van. Tehát Bajkonur az a Kazahsztánnak a déli részén található, és nemrég néztem fotókat, ott található, által úgy hagyták az oroszok, hogy kell, bérelték a Turán két űrsiklót is, tehát amit nem fejeztek be, tehát az, amit az amerikai űrprogrammal az amerikaiak végigcsináltak, az oroszok elkezdték fejleszteni, és két űrsikló ma is ott áll a bajkonuri hangárban, ezt érdemes megnézni egyébként ilyen fotóban. Tehát az országra azt lehet mondani, hogy nagyon, nagyon rendezett gazdasága van, egy nagyon stabil gazdasági háttérre rendelkező van, a mezőgazdaságtól kezdve iparon át, illetve hát gyakorlatilag alapanyag, nyersanyag kitermelésen át egy csomó minden. Iparban nem olyan erősek, de igazából úgy tűnik, hogy még nem is annyira van rá szükségük. A legnagyobb városaik az gyakorlatilag a Almata, ami 1,4 milliós, és Asztana a főváros az is közel most már 1 milliós. Asztanáról azt kell tudni, hogy ez később vált fővárossá, és gyakorlatilag egy nagyon modern város, ahol tulajdonképpen Kazahsztán azt próbálja megmutatni, hogy ennek a közép-ázsiai régiónak a meghatározó országa. Na most adójogi szempontból igazából egy kiegyensúlyozott országnak mutatkozik, tehát nem terhelik túl itt a népeket adóval, gyakorlatilag egy 10-12%-os áfájuk van, a társasági adójuk az 20%, és az SZIA-juk 10%. Most azt tudni kell, hogy Kazahsztánban gyakorlatilag a külföldi befektetéseknek a helyzet azért nem volt egyszerű, tehát nem egy, de most kifejezetten úgy néz ki, hogy erősödik, tehát egy erős privatizációs hullám és tőzsdei nyitás található. Számos kazakh tőzsdén szereplő cég is van, de úgy tűnik, hogy nagyon sok megy nemzetközi tőzsdére is. A kereskedelmi kapcsolataik ugyanígy a ásványi anyagok körül mennek. Egyébként ők a 12. legnagyobb olajtartalékkal rendelkeznek, és a 18. földgáz tartalékkal. Tehát ők azért nagyon, nagyon meghatározó ország, és nem is valószínű, hogy erről az útról ők a közeljövővel letérnek. Úgyhogy én úgy nagyjából annyit tudnék róluk mondani, hogy egy érdekes ország, talán van történelmi kötődésünk is hozzá, mindenképpen az biztos, hogy egy hatalmas ország, tehát ez területe nagyobb, mint az EU területe, gyakorlatilag egy eléggé fejlődőképes ország, Kína mellett nyilván Kína egy kicsit őket árnyékolja, meg hát egész más a kínai fejlődés, mint egy kazak fejlődés, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy egy haladó izgalmas célpont. Én láttam olyan magyar cégeket is azért, illetve hát előfordulnak, akik mondjuk a különböző olajipari beruházásokon itt ott ott feltűnnek, de azért ez a távolság miatt nem kifejezetten magyar cégeknek a versenypályája.
Oké, hát én azt gondolom, hogyha valaki becsukja a szemét, megpróbálja felidézni a kazah zászlót, nem biztos, hogy sikerülni fog neki. Úgyhogy érdemes beszélni az országról, többek között azok
fogunk
a dolgok miatt, amiket elmondtál.
A Glenn Hersler, Laci odaigazol.
Na tessék.
Hát nem véletlen, azért lehet, hogy ott már a futballt is ennyire megszerették, bár azért ott tudtam, hogy más játékokat is jobban szeretnek, tehát egyszerűbbeket, az olvas játékokat, meg ami ott Kis-Ázsiában népszerűbb.
Igen.
Hát egy nomád nép voltak, tehát azt kell tudni, hogy döntően a nomád környezetből lettek az oroszok által meghódítva, és aztán váltak a Szovjetunió részévé, és hát ez nekik egy eléggé gyorsított fejlődésük volt.
Stimmel. És hát valamiféle zsilipként szerepelnek ők, ugye így Kína, Oroszország és ezek az isztánok között, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán.
Igen, azok alattuk vannak. Igen. Tehát földrajzilag jobbra van tőlük Kína, fölöttük balra az oroszok, és hát gyakorlatilag ez a két ország határozza meg az ő kereskedelmüket. De húznak Kína felé, tehát az látszik egyértelműen, hogy mind a származásuk, mind a környezetük egyértelműen megadja ezt. Egyébként minden idők legnagyobb kínai beruházása az náluk történt, vagy egy akvizíciója. Petrokazasztánt vette meg 2005-ben 14,8 milliárd dollárért egy kínai cég. Tehát gyakorlatilag Kína stratégiailag nagyon jól kezeli Kazahsztán, de szerintem tehát ebben a föld az nagyon-nagyon masszív szerepet játszik.
Az biztos. Hát köszönjük szépen, meg is nézzük majd, hogy akkor politikailag milyen lábakon állnak. Úgyhogy Zoli, köszönjük szépen, szép napot, jó hetet nektek.
Nektek is nagyon köszönöm, sziasztok!
Szervusz! Kerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Adóvilág témánk, Adóvilág rovatunkban a témánk továbbra is Kazahsztán. Most Feledi Botont következik.
Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És megyünk tovább Kazahsztánnal. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Lesz-e megint nagy a kazah kánság? Ezt a kérdést tesszük fel így.
Hát ha Nur Szultán Nazarbájevvel múlik, akkor igen, nem? Nem igen?
Hát a rajta már nem múlik, tehát 27 éve dolgozik demokrataként ezért, de az előtte lévő 30 évet is végig dolgozta jó kommunista vezetőként, úgyhogy ő most már tényleg egybefort az országgal. 62-ben indult a kommunista pártban a karrierje, és hát 89-ben is jó pillanatban ért a rendszerváltás, és azóta az egyetlen elnöke Kazahsztánnak. Ráadásul véletlen hoztak egy törvényt, hogy ő minden más jelöltre egyébként ez nem lenne érvényes, de neki szabad indulni többször, mint kétszer is. Sőt, neki akár hányszor szabad indulni. Tehát van egy ilyen 2007-es törvény, ami ezt rögzíti, és hát 2015-ben így is 97,7%-kal nyerte meg a választásukat. Úgyhogy
szeretett vezérő.
Most igen, a szó klasszikus értelmében ő diktátornak tekinthető valahol, vagy azért ez erős jelzőre nézve?
Hát ezt nagyon nehéz eldönteni, mert hogy annyira távol eső országról van szó, és olyan kevés hír szivárog relatív ki, tehát annyira nem meredek a média figyelem, mint mondjuk Moszkvában volt még egy jó ideig. De hát azért vannak történetek még 90-es évek végéről is. 99-ben találtak egyszer egy sok milliárd dolláros Nazarbajev számlát, és hát aztán az újságíró, aki megírta, az összefutott egy döglött kutyafejjel a küszöbén. Tehát vannak különböző olyan történetek, amik azt mutatják, hogy abszolút az ellenzék az nehéz helyzetben van, el van folytva, vannak beszámolók arról, hogy esetleg őket megkínozták-e fogvatartás közben, de mindeközben meg a választási eredményeket is látjuk. Igaz, hogy gyakorlatilag az elmúlt 27 évben nem volt olyan választás, amit a nemzetközi közösség elismert volna, mint fel és nyílt választás.
Viszont egy nagyon gazdag országról van szó. Ugye majdnem azt mondtam, hogy olajmonarchia, de még azért királyság arra felé nincsen, de rengeteg nyersanyaguk van, ezt az előbb ugye Gerendi Zoltán is elmondta. Hogyha egy ilyen gazdag ország felbukkan a térképen valahol, azt gondolnánk, hogy ott pláne ugye az Oroszország szomszédságában ott van valamiféle, és finoman fogalmazok, szoros kötelék is. Hogy áll most az orosz-kazak viszony?
Hát remekül, tehát, hogy ők Putyinnal gyakorlatilag a régió két legrégebbi vezetője, és alig, hanem még az is lehet, hogy korábbról már egy picit ismerték egymást, de Kazasztán igazából annak az iskola példája, amivel oly sokan kísérleteznek más régiókban, hogy mindenkivel jobban van. Tehát a régió GDP-nek tényleg több, mint vagy közel kétharmadát itt állítják elő ezekből a nyersanyagokból. Ők egyszerűen jó vannak a kínaiakkal is, tehát Nazarbajev eddig 16-szor találkozott a kínai állam vagy kormányfővel. Tehát ez azért, ezt a számot egy kicsit ízlelgessük, hogy ez milyen gyakoriságot jelent. Rendkívül jóban van az oroszokkal, egyébként a lakosság közel 20%-a egyetőde orosz, vagy orosz ajkú, úgyhogy nem is nagyon van más választása, de hát a Bajkonur kilövő állomást is itt bérlik az oroszok, tehát 6000 négyzetkilométert bérelnek mégiscsak az országból, és mindemellett Amerikával is jóban vannak, mert hogy egyébként elképesztő mennyiségű atomfegyver volt az ország területén a szovjet időszakban, és Nazarbajev azzal vívta ki az amerikaiak első 800 millió dolláros támogatását, hogy ezt felszámolta. És ugye itt volt az egyik legnagyobb teszt robbantó területe, tehát ez volt a oroszok nevadája, ha úgy tetszik, ahol közel, vagy hát a tudomásunk szerint 500 robbantást hajtottak végre. Most ezt 40 évre elosztjuk, az havi egy. Tehát azért ez egy olyan történet, ahol mindenkinek tudott jutni, és ezért lehetett az, hogy tavaly ősszel, novemberben Trump már fölhívta Nazarbajevet, telefonon beszéltek még novemberben, amikor már rögtön megveregette a vállát. Tehát mindenkivel jobban van Nazarbajev.
Hát...
És ehhez jön a gyönyörű, tehát az orosz kapcsolathoz. Ugye van egy ilyen, itt van kevésre is, mert de egyre fontosabb szervezet, ez a Sanghaji Együttműködés Szervezete, ami a nevével ellentétben egy közép-ázsiai együttműködés, alapvetően a kazah-orosz-kínai együttműködésről szól, de ebbe most már meghívták, és ezt is Asztanában írták alá a bővítést, tehát ez elképesztő siker, Indiát és Pakisztánt. És benne van a többi Isztán is, tehát Kirgizisztán, Türkmenisztán, illetve Tadzsikisztán is, tehát ezek az országok most egy önálló kvázi katonai szövetséget, aki gyakorlatozik, és akinek a telekommunikációtól más dolgig van együttműködése, 2001 óta működtetnek. Úgyhogy Kazasztán ilyen szempontból egy rendkívül sikeres diplomáciát folytat, és hát ezt mondjuk a 2011-es itteni eddigi legnagyobb ellenzéki tüntetés hát egyáltalán nem tudta megtörni.
És vámuniót alkotnak ugye a fehér oroszokkal, meg az oroszokkal is, már az is
így van, 7 így van. Éve, 2000-ben ezt kitalálták, hogy az eurázsiai gazdasági közösség is létezik, amit azóta bőszen építenek, de hát azért mondjuk a Sanghaji Együttműködés stratégiai jelentősége az legalább olyan fontos, mint ennek, és hát ezzel együtt ugye ez a muszlim-török vonalon van egy közel-keleti kitekintésük is, tehát alapvetően töröknek tekinti magát Nazarbajev és török származású népnek, de Iránnal is volt nyitásuk, és más felé is nagyon sikeresen viszik ezt a történetet.
Hát akkor egy ilyen regionális középhatalomnak tekinthetők?
Abszolút, abszolút. Hát ugye ezt úgy szokjuk mondani, a legnagyobb szárazföldi ország, tehát akinek nincs tengerpartja, ahhoz képest ugye ez egy több mint 2 millió négyzetkilométer területű ország, ugyancsak közel 18 millió emberrel, de hát azért mégis ez egy óriási terület, óriási erőforrások, amit fel is tudnak használni. A hatalom stabil, ugye azért, ahogy azt múltkor is beszélgettük, ott, ha jól emlékszem, a feleség, az államfő feleségéről volt szó, most pedig itt a Nazarbajev lányának van egy pártja, aki elég sikeresen szokott szerepelni a választásokon, tehát ilyen problémáik nincsenek.
Megkészültünk a beszélgetésre, és akkor valamilyen bank ilyen állami mentővre szorult, ugye ez volt az egyik kevés kiszivárgó hírnek az egyike, ezt a kazak állam megmentette, majd a Nazarbajev lányának érdekeltségébe utalta azzal a lendülettel, miután már kistafírozták ezt a bankot. Tehát ott egyfajta ilyen dinasztia építésnek lehetünk szemtanúi? Nem is oly burkoltan?
Gyakorlatilag igen, tehát ezt ugye a régióban klánépítésnek szokták mondani, tehát egy abszolút meghatározó, bebetonozott stabil hatalmi kör van, aki ráadásul tényleg valahol a szovjet idők hálózatát is át tudta menteni ebbe a hatalmi struktúrába. Ugye nem csak a lánya bankja, ugye amikor saját maga lebukik egyszer egy olajbevételeket elkanyarintó kis magánszámlával, akkor még a parlament azon nyomban elfogad egy Nazarbajevre vonatkozó immunitási törvényt, és egyébként a pénzmosást, mint olyat is egy időre hatályon kívül helyezték. Tehát azért itt tényleg gyakorlatilag a vezető az támadhatatlan, és nem is nagyon próbálkoznak mostanában már látványosan őt bárhogyan is megingatni. Tehát elérte azt, hogy az ellenzék az tényleg meglehetősen...
És akkor a kijelölt utód az valószínűleg a Nazarbajev lánya?
Hát ilyen esetekben erről beszélni, hogy egy utódlásnál mi következik be, ugye ez mint a török szultán, tehát lehet, hogy elgondolta azt, hogy ki lesz az utódja, de azért az a pillanat azért nagyon kritikus pillanat lesz. Uh-huh. Márpedig hát nyilván nem olyan fiatal Nazarbajev, úgyhogy ebből még bármi lehet, de ezekben az esetekben az a legbizonytalanabb, hogy egyáltalán lehetséges-e itt egy utódlást úgy végigvinni, és azt be tudja előre programozni a rendszerbe, vagy pedig akkor jönnek az irakérők.
Hát majd meglátjuk. Ez is egy érdekes ország akkor ezek szerint. Köszönjük szépen, Botond. Tisztában látunk Kazahsztán mindennapjait illetően. Egyébként borzasztóan nagy a kontraszt, ugye? Van egy teljesen modern város, meg vannak pásztorkodó régiók, ahol középkori szinten élnek az emberek, ugye?
Abszolút, tehát a nomád kultúra az megvan, és gyakorlatilag a középkorban is ez, hát ha lehet így mondani, az identitás és önvédelem nagy teljesítménye volt, hogy a nomádságukat azt vissza tudták időnként állítani, amikor a mongolok, tatárok, mások őket elfoglalták, tehát van ennek jelentősége, hogy ők ezt meg tudták őrizni, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy azért az éghajlat is meglehetősen szűkmarkúan mér, tehát ugye van egy óriási sivatagos rész, egyébként maga Asztana is az egyik leghidegebb főváros, tehát egy meglehetősen zord körülmények között épülő olajdinasztiáról van szó.
Jó, köszönjük még egyszer, jó munkát és szép hetet neked, Botond.
Nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok.
Szervusz, szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, az Adóvilágrovat állandó szakértője mesélt Kazahsztánról.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.